Kedves gyerekek, mindenek előtt azt szeretném tőletek kérdezni, hogy ti sokszor szoktatok-e emlékezni. Ti általában előre néztek, hogy mi lesz a ma feladata, mivel fogtok holnap foglalkozni, vagy pedig szoktatok visszafelé is tekinteni. Sokszor azt mondják, hogy az időseknek a jellemvonása az, hogy mindig a múltban élnek és szeretnek visszatekinteni, de higgyétek el, hogy gyerekeknek is nagyon sokszor kell emlékezni. A ti múltatok még nem hosszú években mérhető, de azért években már mérhető, és nektek is vissza kell emlékezni sok mindenre. Hadd mondjam, hogy a feledékeny ember, aki elfelejt dolgokat, óriási nagy veszélyben van, hatalmas veszélyben van. Minden eseménynek, ami történik az életetekben, iskolában, otthon, bármilyen hatás ér benneteket, mindennek nagyon nagy jelentősége és szerepe van. Egy példát szeretnék, egy abszolút egyszerű példát mondani. Szerintetek, hogyha egy kisgyerek, egy egyéves, vagy valahogy ilyen kisgyerek hozzányúl a forró tűzhelyhez, mit fog történni, mit fog tapasztalni? Ugye nagy, igen? Nagyon jó. Szerintetek jó, hogyha erre emlékezik később, hogy ő megégette magát, vagy jobb, hogyha elfelejti gyorsan ezt a tapasztalatot? Mi lenne akkor, hogyha elfelejteni? Akkor legközelebb újra hozzányúlna, állandóan hozzányúlna. Tehát nem szabad elfelejteni semmit, ami történt velünk. Mindennek megvan a tanulsága, a tűzhely forró, nem szabad hozzányúlni. Ha az anyu azt mondja, hogy ezt ne csináljuk, vagy apu azt mondja, hogy ezt ne csináljuk, akkor ne csináljuk, mert emlékezünk vissza, hogy amikor mégis csináltuk, akkor milyen rossz lett annak a következménye. De ugyanakkor a jónak is milyen jó következményei volt, hogyha szót fogadtunk, ha rendesek voltunk, ha tényleg úgy viselkedtünk, hogy örömük lehetett bennünk. Milyen jó érzés volt, milyen jók voltak a következményei. De ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy mennyi mindent kaptunk az Istentől ajándékban, mennyi minden áldást vett bennünket körül. Hadd mondjam, éppen ezért az Úr felszólít bennünket valamire. Azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Az Úr parancsba adja nekünk, hogy nem szabad felejtenünk. Nekünk éber elmével kell élni és gondolkodni. Én szeretnék felolvasni a Bibliából egyetlen egy részletet. Nagyon jól ismeritek a részletet. Mi kikeresem Józsué könyvéből, hadd kérdezzem meg, hogy hány esetről tudunk a Bibliában, amikor hatalmas víz ketté vált Isten népe előtt. Természeti csoda történt. Ugye Kétisben is olvasunk ilyen történetet, amikor a Verestenger ketté nyílik, és amikor a Jordán ketté válik, a bővízi Jordán folyó ketté vált Isten népe előtt. És nézzük meg, az Úr azt mondta az izraelitáknak, menjetek át az Úrnak, a ti isteneteknek frigyládája előtt a Jordán közepén, ezt 12 embernek mondta, 12 törzs volt, egy-egy törzsből ki kellett választani egy-egy férfit, és vegyen fel mindegyikőtök egy-egy követ az ő vállára az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint, hogy legyen ez jelül köztetek, ha kérdezik majd ezután a ti fiaitok mondván, mire valók néktek ezek a kövek? Mondjátok meg nékik, hogy kétfelé vált a Jordánnak vize az Úr frigyládája előtt, amikor által ment a Jordánon, ketté vált a Jordánnak vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az Izrael fiainak mindörökké, hogy megismerje a földnek minden népe az Úrnak kezét, hogy bizony erős az, hogy féljétek az Urat, a ti isteneteket minden időben. Tehát amikor ketté vált a Jordán, és száraz lábbal ment át az egész nép a Jordán vizén, a falak így álltak falmódjára, a vizek így álltak falmódjára, akkor az Úr azt mondta, hogy onnan, a földről, a Jordán partjának, a Jordán vizének az aljáról vegyetek fel köveket, 12 követ. És amikor átmentek a Jordánon, akkor ott állítsátok ezeket a köveket egymásra, és itt lett két oszlop 6-6 kővel, és bizony ezek a kövek emlékeztető kövek voltak, hogy amikor bárki megkérdezi, hogy mi történt itt, miért vannak ezek a kövek, akkor visszaemlékezzetek, hogy ketté vált a Jordán, és az Úr így szabadította meg az ő népét. Én szívem mélyéből kívánom nektek, hogy nektek is legyenek emlékoszlopaitok. Mit jelent, hogy legyenek emlékoszlopaitok? Ti is gyűjtsétek az emlékeket, amikor imádkoztatok az Istenhez, amikor bajban voltatok, amikor bármi nehézség volt, és az Isten megszabadított, olyan sok szép dolgot adott nektek már az Isten. Ezek emlékkövekként legyenek a ti emlékezetetekbe, hogy soha el ne felejtsétek ezeket. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet! A mai délelőtt folyamán szeretném folytatni azt a gondolatot, amit a gyerekeknek szóltunk, és amiről a gyerekekkel beszéltünk. Az emlékezés és a felejtés kérdéséről szeretnék szólni, mert ennek a kérdésnek, az emlékezésnek, a felejtés kérdésének óriási nagy jelentősége van a mi hitéletünk szempontjából, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy a győzelmünk záloga az, hogy mi ne legyünk feledékenyek. Emlékezzünk. Emlékezzünk megfelelő módon, megfelelő időben, megfelelő dolgokra. Nagyon érdekes, és nem tudom, hogy ti ezt már úgy figyeltétek-e tudatosan az életetekben, hogy minden egyes próbában, nehéz helyzetben, vagy kísértésben, bármilyen élethelyzetben, azonnal kétféle hatás próbál az mi életünkben érvényesülni. Az egyik hatás Istentől jön, és az egyik befolyás, amely bennünket abban a pillanatban emlékezésre akar serkenteni. De ugyanabban a pillanatban jön egy másik hatás, Sátán részéről, aki pedig abban a pillanatban felejtetni akar velünk. Felejtetni mindent. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy miért, mi ennek a törvényszerűsége, és egyáltalán mi a jelentősége ennek a kérdésnek, hogy mi ezzel foglalkozunk. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek az Isten miért akar bennünket minden próbában, kísértésben, nehéz helyzetben emlékeztetni? Miért? Azért, mert az Istennek az emberrel való bánásmódja a következő. Minden ember életében számtalan csodát cselekedett. Az Isten jó dolgokat ad az embernek. Megengedi, hogy az ember megismerje őt, tapasztalatokat szerezzen vele. Az Isten megismerteti magát az emberrel, az Isten nem rejtőzködő Isten. Az Isten azt akarja, hogy megismerjük az ő lényét, a velünk való bánásmódját. Megértsük, megérezzük ennek az áldásait, annak a lelki békéjét, amikor mi elfogadjuk őt, amikor mi engedelmesen hozzátartozunk és ragaszkodunk hozzá. Az Isten meg akar bennünket ismertetni önmagával. És amikor egy fordulat következik az életünkben, nem kell az életünk legnagyobb sorsfordulójára gondolni, noha akkor is bőven arra is gondolhatunk, de a hétköznapokban is bármi próba, nehézség, csüggesztő helyzet, kísértés, bármi történik, akkor az Isten abban a pillanatban emlékeztetni akar bennünket, a múltra irányítja a figyelmünket. Ember, gondolkodj! Emlékezz, hogy bántam veled, emlékezz, hogy viszonyultam hozzád, mit tettem veled ekkor is. Az Isten azonnal emlékeztetni akar. Sátán pedig abban a pillanatban felejtetni akar, bármilyen élethelyzetbe kerülünk, felejtetni akar. Mire irányítja Sátán a figyelmet? Figyeljük, mondjuk például egy-egy próbában. Sátán mire irányítja a figyelmet? A múltra? Nem, a jövőre. A kiszámíthatatlan, bizonytalan jövőre, a képzelt jövőre. Valamilyen képet elénk fest, egy aggasztó képet, valami helyzetbe kerülünk, ennek ez lesz a vége. Ez lesz a vége, ez fog majd történni, valami csüggesztő, kilátástalan, reménytelen képet fest elénk, és azt akarja, hogy ezáltal csüggedésbe kerüljünk. De azt akarja, hogy elfelejtsük azt, hogy a korábbi nehézségek, amikor szintén emberileg ilyen kilátásokkal kecsegtettek bennünket, az Isten kegyelméből milyen csodálatosan végződött. Sátán csak a bizonytalan, képzelt jövőt tárja az ember elé felnagyítva, hihetetlenül sötét vonásokkal lefestve, és el akar felejtetni velünk mindent, ami a múltban történt. El akarja velünk felejtetni a múlt helytelen lépéseinek az iszonyú következményét, kecsegtet egy-egy kísértés hatására, kecsegtet, hogy milyen jó lesz, ha ezt vagy azt megteszem, de közben el akarja felejtetni azt, hogy amikor 5-10-szer megtettem, vagy ki tudja hányszor megtettem, soha nem volt jó következménye, hanem mindig valamivel kecsegtet, amikor kísért, vagy pedig egy-egy problémában sötéten festi elénk a képzelt jövőt, de mindenképpen azt akarja, hogy ne emlékezzünk. Igen, éppen ezért, hadd mondjam, nagyon sok múlik ezen, és hadd mondjam, ez egyes egyedül rajtunk múlik, hogy minek engedünk. Engedünk-e a késztetésnek, hogy tekintsünk vissza, gondolkodjunk a múlton, az Istennel szerzett tapasztalatainkon, vagy pedig rágódjunk a jövőn, vagy pedig belemerüljünk valamilyen kitalált dologba, valami képzelt dolognak a gyönyörűségébe, ami biztos, hogy nem hozhat jót az elmúlt évek és az elmúlt tapasztalatok alapján. És hadd mondjam, olyan érdekes dolog ez az emlékezés, meg az emlékeztetés. Olyan érdekes, hogy én azt hiszem, hogy mindannyian elmondhatjuk azt, hogy azért átlag értelmes emberek vagyunk. Nyilván vannak zsenik is, azok máshol vannak, meg vannak nagyon szerény képességű emberek, de úgy általában átlag képességű emberek vagyunk. És mégis azt lehet mondani, hogy nem tanulunk, nem válik a lényünk részévé bármi, amit hallunk, megértünk, tökéletesen megértjük és felfogjuk. Nem válik a lényünk részévé. Az Istennek hányszor kell emlékeztetni bennünket és elmondani dolgokat, és ez nem azért, mert a szellemi képességeink olyanok, hogy nem tudjuk megérteni, amit mond elsőre. Mégis emlékeztetni kell újból, mert felejtünk, felejtésre hajlamosak vagyunk. És ugyanígy vagyunk az élet tapasztalatokkal is. Nem tudom, hogy voltunk-e már így az életben, hogy ugyanolyan jellegű tapasztalatba nem tudom hányszor bele kellett esnünk, hogy igazából a lényünk részévé váljon, és a hit életünkbe igazából be tudjon épülni. Mennyire szomorú ez, de mégis az Isten pontosan látja, hogy ilyenek vagyunk, és éppen ezért szeretnék két igét gyorsan olvasni, az elméleti igazságok felelevenítése és az arra való emlékeztetésről. Péter apostol ezt írja a gyülekezetnek, Péter apostol második levele, első fejezet 13. versében azt olvassuk: méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. És még egy gondolatot hadd említsek meg itt a harmadik fejezetből, Péteri második levél harmadik fejezet. Azt mondja Péter apostol, hogy ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkodásokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak, a megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjairól. Elmondta, tudták, értették. Mégis Péter azt mondja, hogy állandóan emlékeztetni kell az embert az Isten beszédére, hogy az elevenen ott éljen az ember szívében. De erre azt lehetne mondani, hogy hát igen, egy elméleti dolgot nehezebben tesz az ember az ő lényének részévé. De amit átéltem, amit megtapasztaltam, egyáltalán a tapasztalatokkal hogy van ez a kérdés? Nagyon érdekes, hogy nem tudom, hogy ismeritek-e azt a mondást, hogy az okos ember a más kárán tanul, és a balga ember pedig a saját kárán tanul. De tudjátok, hogy hol van a nagy baj? Amikor mi se egyikből, se másikból nem tanulunk. Mert szeretném megkérdezni, elméletileg, tényleg csak elméletileg kérdezve, az ember látja, hogy Ádám és Éva egyetlen egy bűne, egy apró engedetlenség hova vezetett. Akkor logikusan mi következne ebből? Hogy a bűnt olyan messzire kerüljük el, hiszen az ő bűnük ide vezetett. De nem tanulunk a más kárából. Hadd kérdezem, a saját kárunkból tanulunk? Amikor mi esünk bele, újból elkövetjük. Hát akkor azt mondanánk, hogy hát akkor már ezek a tapasztalatok csak kell, hogy valamit jelentsenek az életünkben. És mégis újból tesszük, mintha el is felejtettük volna mindazt, ami azzal kapcsolatos volt. Vagy az Istennek értünk tett csodáit, egy-egy élethelyzetben hányszor felejtjük el az Isten szeretetét, könyörületét, a nehéz helyzetben csodálatosan megszabadító voltát. Olyan érdekes, mind a kettőre szeretnék egy-egy igei példát említeni az elméleti igazság, vagy a szavak elfelejtéséről, és a tapasztalatok elfelejtéséről is. Ezeket csak kívülről idézem, mert jól ismerjük az igéket. Emlékszünk arra, hogy amikor Jézus a tanítványokkal beszélgetett az élete végéhez közeledve, hányszor elmondta nekik, hogy, hogy meg fog halni, de harmadnapra fel fog támadni. A tanítványok hogy viszonyultak Jézus szavaihoz? Elfelejtették. Jézus ellenségei emlékeztek rá, hogy az a hitető azt mondta életében, hogy harmadnapra föltámadok, a tanítványok mindent elfelejtettek. Mindent elfelejtettek. És hogyha nem felejtettek volna el mindent, és emlékeztek volna Jézus szavaira, akkor megkímélhették volna önmagukat az életük legnagyobb összeomlásától. És nézzük meg, olyan érdekes, hogy amikor Jézus Lukács evangéliuma 24. fejezetéhez lapozzunk, Lukács evangéliuma 24. fejezete, amikor Jézus feltámad, és az asszonyok mennek az üres sírhoz, és ott látják, pontosabban mennek a sírhoz, és látják, hogy az üres, és felettébb álmélkodtak, és csodálkoztak ezen. És így olvasom a 24. fejezet 4-től terjedő verseit, és történt, hogy amikor ők efelett megdöbbentek, ime kémel, mint hogy üres a sír, ime két férfiú állt melléjük fényes öltözetben. És mikor ők megrémülvén a földre hajták orcájukat, azok mondták nékik, mit keresitek a holtak között az élőt, nincs itt, hanem feltámadott. És most figyeljük, emlékezzetek rá, mind beszélt néktek, mikor még Galileában volt. Azt mondja, emlékezzetek rá, emlékezzetek, mit mondott nektek Jézus. És tulajdonképpen csak ez történik, és ez teljesedik be most a valóságban. Igen, a szavakra is Jézusnak állandóan emlékeztetni kell bennünket. De hadd mondjam, a mi életünk vele szerzett tapasztalataira is állandóan emlékeztetni kell. És olyan csodálatos, hogy az Isten annyiszor megismétel egyfajta tapasztalatot is az életünkben, mert tudja, hogy olyan nehezen tanulunk. Olyan érdekes, szeretnék egyetlen egy ige szakaszt felolvasni Máté evangéliuma 16. fejezetéből. Máté evangéliuma 16. fejezetéből egy kenyér szaporítási történetet szeretnék idézni. Azaz nézzük meg, hogy Jézus hogy hivatkozik vissza. Máté 16. fejezetének a 8-tól 10-ig terjedő verseit szeretném olvasni. Túl vagyunk már két olyan eseményen, amikor Jézus a tanítványai előtt megszaporítja a kenyeret, és megelégíti a sokaságot. És egy újabb adott helyzetben, ugye azt mondják a 7. versben, hogy nem hoztunk kenyeret magunkkal. És nézzük meg a 8. verstől, Jézus azt mondja, Jézus pedig megértvén ezt mondta nékik, mit tanakodtok magatok között, ó kicsiny hitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal. És most figyeljük, mégsem értitek-e, nem is emlékeztek-e az 5000-nek 5 kenyerére, és hogy hány kosárt töltettetek meg, sem a 4000-nek 7 kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg. Tehát nem emlékeztek? Hát előttetek cselekedtem. Hát akkor most miért vagytok megrémülve, vagy miért kétségeskedtek? És úgy csodálkozunk, nem? Hogy lehetnek ilyenek a tanítványok, hogy Jézus megszaporítja a kenyeret, legközelebb újból kétségbe esnek, Jézus újból megszaporítja a kenyeret. És utána már Jézus harmadszor azt mondja, hogy hát hogy nem emlékeztek arra, amit cselekedtem veletek. De hadd kérdezzem meg, szerintetek mi különbek vagyunk? Mi különbek vagyunk? Ugyanolyanok vagyunk, mint a tanítványok. Történik velünk valami az életben, elkeseredünk. Az Isten csodálatos szabadulást hoz. A legközelebbi esetben pedig nem azt mondjuk, hogy hát dehogy csüggedek, hát az Isten a múltkor is megszabadított, hanem újból elcsüggedek, újból kétségeskedek, és az Isten újból segít, és újból könyörül rajtunk. Igen, az Isten azt akarja, hogy emlékezzünk minden élethelyzetben, emlékezzünk a vele szerzett tapasztalatainkról, mindannak a tanulságairól, amit megengedett a mi életünkben. És hadd mondjam, hogy ami rossz lelki állapotunkból is, az Isten sokszor emlékeztetés által akar bennünket kiemelni. Sokszor, amikor eltávolodunk tőle, amikor tényleg olyan utakat járunk, meglanyhul a hitéletünk, az Isten akkor is sokszor emlékeztetni akar bennünket, és emlékeztetés által akar bennünket kivonni a rossz lelki állapotból, és buzgóságos megtérésre akar hozzávezetni. És egy ilyen szakaszt szeretnék most a Szentírásból felolvasni, egy ószövetségi ige szakaszt, Mikeás könyve 6. fejezetéből szeretném, hogyha olvasnánk néhány Biblia verset, a 6. fejezetből az első öt verset, Mikeás könyve 6. fejezet első öt versében a következőt olvassuk. Halljátok csak, amit az Úr mond. Kelj fel, perej a hegyekkel, és hallják meg szódat a halmok. Halljátok meg, hegyek, az Úr peres dolgát, és ti a földnek örök alapjai, mert pere van az Úrnak az ő népével, és az Izraellel is perbe száll. Én, népem, mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged, tégy vallást ellenem, hiszen felhoztalak Egyiptom földjéről, és a szolgák házából megváltottalak, és előtted küldtem Mózest, Áront és Miriámot. Én, népem, emlékezzél csak, mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt néki Bálám, a Beor fia. Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit. Erről a néhány Biblia versről szeretnék részletesebben szólni az emlékeztetés kapcsán. És mindenek előtt nézzük meg, hogy ez a bibliai gondolatmenet hogy kezdődik. Az Úr azt mondja az ige, hogy az Istennek pere van az ő népével. Mit jelent, hogy pere van az ő népével? Mit jelent? Azt jelenti, hogy panasza van az ő népére. Azt jelenti, hogy fáj neki az ő népének állapota, nincs megelégedve az ő népének lelki állapotával. És olyan érdekes, hogy ez a per a világegyetem előtt zajlik, az egész világegyetem előtt, hiszen a halmokat, az eget, a földet hívja tanúként az Úr ebben a perben, az ő népével folytatott perében. És a következőt olvassuk ebben az ige szakaszban. De bocsánat, mielőtt tovább olvasnánk az ige szakaszt, szeretném azt megkérdezni, ha nektek valakire panaszotok van, valakivel perben vagytok, most ne ugye nem bírósági perre gondoljunk, hanem a szónak ebben az értelmében, valakivel peres dolgunk van, panaszunk van valakire, akkor hogy szólítjuk meg a másikat? Vagy hogy beszélünk róla? Gondoljunk például a tékozló fiú példázatára. Az idősebbik fiú, akinek panasza volt az ő testvérére, hogy beszélt róla? Nem azt mondta, hogy az én testvérem, hanem az a te fiad. Ugye az ember hogy beszél arról, vagy azzal, akivel panasza van? És nézzük meg, hogy az Úr ezzel szemben, akivel perben van, akire panasza van, hogy szólítja meg? Azt mondja, hogy én népem. Kétszer is ezt mondja, én népem. Hadd mondjam, hogy a megszólítással önmagában emlékeztetni akar, hogy igen, panaszom van veled, mert a te hitéletedben ellankultál. Nem úgy fordulsz hozzám, ahogy fordulnod kellene. Nem értékeled az én velem, veled való cselekedeteimet. A bűnt választod inkább, mint engem. Az Úrnak panasza van velünk. De nem azt mondja, hogy te hitetlen, te elfordult, te megátalkodott, nem így szólít bennünket. Megérdemelnénk? Igazat mondana? Igazat mond. Végsősorban a tékozló fiú testvére is igazat mondott, amikor a te fiad, hát valóban az atyának a fia, de mégis érezzük a megszólítás, hogy mit jelent. És az Úr azt mondja nekem, és mindannyiunknak, hogy népem, amikor én tőle elfordulok, és olyanokat teszek sorozatban, amivel őt bántom, emlékeztet, emlékeztetni akar arra ebben a perben, hogy én akkor sem bontom fel a veled kötött szövetségemet. Ha te hitetlenkedsz és hűtlen vagy, én akkor is hű maradok te hozzád, én népem. És utána nézzük meg, hogy ezt a pert az Úr hogy folytatja velünk, mindannyiunkkal perel az Úr, az Úrnak mindannyiunkkal pere van, de emlékeztetés által akar velünk perelni. És nézzük meg, mielőtt emlékeztetne bennünket, föltesz nekünk egy kérdést. És ez a 3. versben olvasható kérdés számomra az egyik legmegrázóbb kérdés a Szentírásban, az Isten részéről. Figyeljük meg, hogy ebben a perben az Isten kérdezi az embert. Ha nekünk perünk van valakivel, panaszunk van valakivel, akkor azt hogy szoktuk elintézni? Odaállunk elé, megszólítjuk úgy, ahogy megszólítjuk, és utána elmondjuk keresetlen szavakkal, hogy ez a bajom veled, hogy ezt csináltad, azt csináltad, ilyen vagy. És nézzük meg, az Úr nem így perel velünk, hanem a következőt mondja. Én, népem, mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged, tégy vallást ellenem. Kérdezz, mi a problémád? Mit tettem úgy, hogy az a te életedben rossz lett volna, tégy vallást ellenem, mi rosszat tettem neked, kérdezi az Isten az embertől. Hadd kérdezzem meg, nem egy megrázó kérdés, de ebben a kérdésben mi van? Amikor azt mondja, hogy mit vétettem ellened, tégy vallást ellenem, hadd kérdezzem meg egy ilyen párbeszédben, amikor valaki megkérdezi a másikat erről, akkor ezzel mivel, mire serkengeti a másikat? Hogy emlékezzen. Emlékezzél vissza a múltra. Mit tettem én olyat, ami miatt te most így viselkedsz velem? Emlékeztetni akar. És ez a kérdés micsoda fájó kérdés, de emlékeztető kérdést. Én népem, mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged? Tégy vallást ellenem. És ezek után az Úr felidézi azokat a cselekedeteket, amelyeket ő cselekedett az ő népének életében. És azt mondja, hogy felhoztalak Egyiptom földjéről, a szolgák házából megváltottalak, előtted küldtem Mózest, Áront és Máriát, ugye azaz Miriámot. Ugye a legnagyobb csoda az volt, hogy az Isten néppé engedte, hogy növekedjenek, és kihozta őket a szolgálat házából, földet, hazát adott nekik, vezetőket állított a nép élére. Igen, hatalmas dolgokat cselekedett velük. De az 5. versre szeretnék részletesebben kitérni, mert az Úr ezt a gondolatmenetet így kezdi. Én népem, emlékezzél csak, mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt néki Bálám, a Beor fia, Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit. Azt mondja az Úr, hogy én népem emlékezz. És itt bizonyos, egész konkrét eseményekre emlékezteti az ő népét. Hadd mondjam, amikor az Úr emlékeztet bennünket valamire, annak óriási jelentősége van, mert valamilyen élethelyzetre akarja ismét ráirányítani a figyelmünket, egy tapasztalatot akar velünk megerősíteni, vagy arra akarja irányítani a figyelmünket. De nézzük meg, itt 3-4 dolgot is megemlít az Úr, és nekünk ezzel szóba kell állni, és a tanulságot le kell vonni. Először is azt mondja, hogy emlékezzetek, hogy mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt néki Bálám, a Beor fia. Hadd kérdezzem meg, ez milyen emlékeztetés? Mire akarja az Úr itt őket emlékeztetni? Bálák esetének a lényege egész röviden, hogy Isten népét meg akarta akadályozni a gonosz abban, hogy birtokba vegye ugye az ígéret földjét, és az ígéret földje határán Bálám, a hamis, azaz Istennek korábban hű prófétája, aki a hamisság útját választotta, elmegy, hogy a Moábita király kérésére, Bálák kérésére megátkozza Izrael népét. Elmegy azzal a feltett szándékkal, hogy a jövendő mondás bérét megszerzi, és átkot fog mondani Izrael népére, hogy az Isten ereje a néptől eltávozván a moábiták könnyű győzelmet és az ellenség könnyű győzelmet arathasson Izrael népe felett. A történetről csak ennyit szeretnék mondani. És mi történik azzal az emberrel, aki eltökéli, hogy átkot fog mondani? Mi történik azzal az emberrel? Az az ember áldást mond. Miért mondja ezt az Úr ebben a helyzetben, amikor a népét ébrezgetni akarja? Miért mondja ezt, kimondottan erről beszél az Úr, hogy emlékezzél csak, mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt néki Bálám? Miért mondja ezt az Úr? Miért erre a mozzanatra hívja fel a figyelmet? Azért, mert az Úr azt akarja az emlékezetünkbe vésni, hogy ember, problémában vagy, nehéz helyzetben vagy. Emlékezz vissza, mi mindent cselekedtem érted, amikor ellenség vett téged körül, amikor ártani akartak neked emberek, ártó szándékkal voltak veled és irányodban. Én elfordítottam a rossz indulatukat. Szerintem mindannyiunknak volt már ebben az életben olyan tapasztalata, bármilyen helyzetben, vagy lehet, hogy nem túl sok, de biztos, hogy mindenkinek volt már ilyen tapasztalata, hogy valaki rossz indulattal volt felénk, és az Úr egyszer csak mégis jó indulatra késztette. Nem is vártuk volna, hogy jó indulatú lesz irányunkba, és mégis egyszer csak jó indulatú volt. Az Úr erre a történetre hívja fel először a figyelmet, hogy igen, megcselekedtem érted ezt is, de mit sem tudtál a veszedelemről, Átkot akartak rád mondani, ártani akartak neked, de nem engedtem. Szeretném a Pátriárkák és Proféták című könyvből, az ide vonatkozó fejezetből néhány mondatot szeretnék felolvasni egész röviden. A 481-től a 485. oldalig egy-egy mondatot szeretnék csak felolvasni. Így olvasom az igét. 481. oldalról olvasom először. Ugye Moáb királya Bálák, és mellette Bálám ott áll, látják Izrael táborát, és Bálám készül átkot mondani Isten népére. És az izraeliták ott vannak lenn a táborban, és semmit sem tudtak arról, hogy Sátán hogy próbálja megakadályozni az Isten dicső tervét, hogy ők bemehessenek az ígéret földjére. És most figyeljük, milyen keveset tudtak Isten gondviseléséről, amellyel éjjel-nappal körülvette őket. Milyen vak Isten népe, milyen lassúak minden korban az Isten szeretete és irgalmassága megértésére. Ha felismernék Isten csodálatos hatalmát, amely állandóan értük munkálkodik, nem telnéke meg szívük hálával, szeretetéért, hódolattal fenségének és erejének gondolatára? Hadd kérdezzem meg, hogyha a mi szívünkben állandóan ott lenne az emlékezés az Isten cselekedetére, a mi szívünk is állandóan hálára ébredne az Isten iránt, és a hit életünk megújulásának az egyik legcsodálatosabb eszköze a hálás emlékezés. Amikor az Istenhez egyre közelebb kerülünk a hálás emlékezés folytán. Utána egy mondat. Két mondatot olvasok. Bálám beismerte, hogy Izrael megátkozásának céljából jött, de kimondott szavai éppen ellentétesek voltak szíve szándékaival. Kénytelen volt áldást hirdetni, miközben lelke átokkal volt tele. A prófétára ismét a menny üzenetét bízták, amelyet nem volt hatalma megmásítani. És most figyeljük! Isten hatalma annyira ellenőrzése alá vonhat egy magát a bűnös út követésére adott embert, hogy átkok helyett a leggazdagabb és legdrágább ígéreteket kénytelen kimondani a magasztos és szenvedélyes költészet nyelvén. Az Izrael számára megnyilvánult isteni kegyelem az Úr hűséges és engedelmes gyermekei iránti oltalmazó gondoskodásának biztosítéka minden időben. Amikor Sátán gonosz embereket indít fel, hogy Isten népét hamis fényben tüntessék fel, zaklassák vagy megsemmisítsék, emlékezzenek erre az eseményre, és erősítse bátorságukat és Istenbe vetett bizalmukat. Igen, emlékezzünk, mit koholt Bálák, és mit mondott Bálám. Emlékezzünk az életünk ilyen tapasztalataira is. De nézzük gyorsan tovább, azt mondja itt az ige, hogy és emlékezzetek arra is, figyeljük, hogy mi történt Sittimtől fogva Gilgálig. Emlékezzetek, Sittimtől fogva Gilgálig mi történt. Hát ehhez valóban át kell néznünk, hogy mi történt Sittimtől Gilgálig. Egyáltalán mi az, hogy Sittim, és mi az, hogy Gilgál? Milyen helyek ezek? Sittim volt az utolsó táborhelye Izrael népének, mielőtt átkelt volna a Jordánon, és az ígéret földjét birtokba vette volna. Gilgál pedig a Jordán utáni első táborhely, ahol letáboroztak. Meg kell figyelni, hogy a kettő között mi történt, ezen a két helyen mi történt, mert az Úr azt mondja, hogy ezekre is emlékezzetek. Emlékezzetek, ne csak arra emlékezzetek, hogy én ilyen csodálatos dolgokat cselekedtem veletek, hanem emlékezzetek másra is. Nyissuk meg a Szentírást Mózes 4. könyve 25. fejezeténél. Mózes 4. könyve 25. fejezeténél. Olvassuk el az első három verset. A következőképpen olvasom. Mikor pedig Sittimben lakott Izrael, kezdett a nép paráználkodni a Moab leányaival, mert hivogatták a népet az ő isteneinek áldozataira, és evett a nép, és imádta azoknak isteneit. És odaszegődött Izrael Baal-Peorhoz, az Úr haragja pedig felgerjedt Izrael ellen. Hadd kérdezem meg, hogy erre miért kell emlékezni? Miért kell egy ilyen rossz dologra emlékezni? Utána jött az Úrnak a csapása, 24 ezer ember meghalt, és az Úr most azt mondja nekik, hogy emlékezzetek Sittimtől fogva Gilgálig. Miért kell ezekre a dolgokra emlékezni? Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek kell-e nekünk emlékezni a mi bűneinkre? Az Úr nem azt mondja, ha én őszintén megbánok egy bűnt, akkor a feledés mélységébe veti az Úr a bűneinket? Nem azt mondja? De akkor miért mondja azt, hogy emlékezzetek Sittimtől Gilgálig? Sőt, nézzük meg Mózes 5. könyvének a 9. fejezetéből a 7. verset, amikor Mózes visszatekint az egész néppel a pusztai vándorlásnak az időszakára, akkor figyeljük meg, azt mondja Mózes, hogy emlékezzél meg róla, és el ne felejtsed azokat, amikkel haragra indítottad az Uradat, a te Istenedet a pusztában. Azt mondja, hogy emlékezzél róla, és el ne felejtsed azt, amivel haragra indítottad a te Istenedet a pusztában. Igen, az Isten megbocsát az embernek, de ugyanakkor azt akarja, hogy mi emlékezzünk a bűneinkre. És ne úgy, hogy állandóan marcangoljanak bennünket a megbánt és letett bűnök, de annak a tanulságaira emlékeznünk kell. Emlékeznünk kell, hogy amikor én az Úr ellen cselekedtem, amikor nem azon az úton jártam, amit az Úr mondott nekem, annak mi lett a következménye. A tanulságait nem felejthetjük el, mert ha elfelejtjük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az Úr nem tud velünk szinte mit kezdeni. Mert újból és újból ott van az esélye annak, hogy újból ugyanazt fogjuk elkövetni, ha nem emlékszünk a tanulságokra. De ugyanakkor hadd kérdezzem meg, az Isten vajon csak erre akarta emlékeztetni őket? Csak arra akarta a bűnre emlékeztetni őket? Nem, akarta őket emlékeztetni a súlyos következményekre is, de ugyanakkor emlékeztetni is akarta őket arra, hogy mit érdemelt volna a nép, mit érdemelt volna. Megérdemelte volna, hogy az Úr elpusztítsa az egész népet, és ne vigye be őket az ígéret földjére. És az Úr mégis könyörületes volt hozzájuk, és megállt a csapás, és az Úr terve mégis megvalósulhatott a nép maradékának az életében. Hadd kérdezzem meg, szerintetek ez a nép ebben a helyzetben, itt, Sittimnél, milyen bűnt követett el, amikor oda csapódott a Baal Peorhoz, és paráználkodtak, és az Istenről megfeledkeztek? Nagy bűn volt ez, vagy egy apró bűn? Hatalmas bűn volt, ugye magáért beszél, de mi tette ezt a bűnt még ordítóbbá és kirívóbbá? Mi? Hol álltak? A Kánaán határán álltak. És belemerültek olyan bűnökbe, amik az Úrtól elválasztották őket. Nincs időnk rá, jó pár idézetet kiegyeztem itt a Pátriárkák és Proféták című könyvben, érdemes otthon elolvasni. Az Úr üzenetet küld nekünk, párhuzamba hozza a mi életünket, hogy itt állunk Kánaán határán, az örök élet határán vagyunk. És párhuzamba állítja, hogy az a nép ott állt a földi Kánaán határán. Ők úgy viselkedtek, mi hogy viselkedünk az ígéret földjének a határán? Mi teljes szívünkkel fölfelé tekintünk, előre tekintünk, az Isten útján haladunk, vagy pedig belemerülünk itt a Kánaán szélén, az örök élet határán, belemerülünk bűnökbe, olyan bűnökbe, amelyek az Istentől elválasztanak. Ha az emberek bennünket néznek, azt látják, hogy ezek az emberek valóban készülnek az Isten országába való bemenetelre, vagy mit látnak rajtunk? Igen, azt írja itt a Pátriárkák és Proféták című könyv, hogy az ígéret földje határán Sátán mindannyiunk életében különleges próbákat és kísértéseket helyez el, hogy visszatartson bennünket, hogy nehogy be tudjunk lépni az ígéret földjére. És ezek az Úr nem tetszését vonják magára, de ugyanakkor emlékezzél meg Sittimről, hogy igen, az Úr büntetése nem maradhat el, de az ő irgalma végtelen. Megengedi a nehézségeket a bűn következményeként, de akkor is ki akar bennünket vonni, hogy figyeljük, emeljük fel a mi tekintetünket. Talán még egyetlen egy eseményre hadd emlékezzek. Hadd emlékezzek itt Józsué könyve 2. fejezetéből egy történetre valóban csak egész röviden utalva, mert érdemes végignézni, hogy mi történt Sittimtől fogva Gilgálig, de még egy történetet hadd említsek. Itt Sittimben történik az, hogy az Úr megengedi Józsuénak, és azt mondja, ugye, hogy küldjön ki két kémet a föld kikémlelésére. Kettőt, ugye 40 évvel korábban volt, 38 évvel korábban volt a 12 kém kiküldése, itt pedig Sittimből, ugye itt kiküldenek két férfiút, és elküldik őket, mondván, hogy menjenek el, és Jerikót, és egyáltalán azt a földet kémlejék ki. És amikor ezek az emberek elmennek, szerintetek nem gondolták azt, hogy ugye 38 évvel ezelőtt elment a 12 kém, és milyen szomorú vége lett mindennek, vajon mit fogunk mi látni, mit fogunk mit tapasztalni, megint meglátjuk azokat a megerősített városokat, vajon mi fog itt történni. Szerintetek a kémek teljesen nyugodtak voltak, amikor kimentek ez a két kém, hogy megkémlejék Jerikót, és megkémlejék az egész földet. Biztos, hogy tele volt a szívük ilyen gondolatokkal. Hát lehet, hogy szorongás is volt bennük, biztos, hogy nagy várakozással mentek. És bemennek, először bemennek mindjárt Ráháb házába, aki elrejti őket. És figyeljük meg, azt olvassuk Józsué könyve második fejezetében, a 8. verstől, ők pedig még le sem feküdtek, amikor felment Ráháb hozzájuk, az asszony ugye a házhéra, és mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszárt minket a félelem miattatok, és hogy a földnek minden lakosa megolvadt előttetek, mert hallottuk, hogy megszárította az Úr a Veres-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emóreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon Szihonnal és Óggal, akiket megöltetek, és amint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem támadott többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr a ti Istenetek, az Isten fenn az égben, és alant a földön. Miért kell erre emlékezni? Emlékezz. Emlékezz arra, amikor szorongásban voltál, amikor féltél, amikor valóban félelmek kerítettek hatalmába. Az Isten hogy vigasztalt, hogy ment eléd, hogy bátorított igéken keresztül, embereken keresztül, hogy küldött erőt és bátorítást. Igen, az Úr emlékeztetni akar a vele szerzett tapasztalatokra, hogy szabadított meg számtalan élethelyzetből. Emlékeztetni akar bennünket a bűneinkre, és hogy annak mi lett a következménye, de hogy az ő irgalma akkor sem hagyott el bennünket. Emlékeztetni akar bennünket arra, hogy a mi félelmeinkben bátorított, igéket küldött, bátorságot öntött a szívünkbe. Emlékezz, az Úr állandóan azt mondja nekünk, emlékezz. Annyira jó lenne, hogyha nem lennénk feledékenyek. Annyira jó lenne, hogyha meg tudnánk jegyezni, amit az Istennel tapasztalatot szereztünk. És annyira jó lenne az, hogyha pont akkor nem felejtenénk el, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Miért? Mert hadd mondjam, Sátán akkor dolgozik a leginkább ezen, hogy felejtessen belünk bármit, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. De szívem mélyéből kívánom, hogy emlékezzünk az Isten csoda dolgaira, és emlékezzünk az ő szövetségére és parancsolataira a mi életünkben. De befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék feltenni. Szerintetek emlékezés lesz-e a mennyben? Ott lesz-e jelentősége az emlékezésnek? Azt olvassuk, egy igét hadd olvassak fel. Igen. János evangéliuma 16. fejezet. János evangéliuma 16. fejezetében szeretnék olvasni egy igét. János evangéliuma 16. fejezetéből a 21-22. verset. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra, az öröm miatt, hogy ember születette világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Hadd kérdezzem meg, ennek az igének az alapján mit mondhatunk? Lesz-e emlékezés? Lesz emlékezés. De nézzük meg a következő igét is. Ézsaiás könyve, 65. fejezet. Ézsaiás könyve, 65. fejezet, 17. verse azt mondja, mert imé én új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említettek, még csak észbe sem jutnak. Lesz emlékezés, vagy nem lesz emlékezés? Lesz. Lesz emlékezés. De ezek a dolgok mit mondanak? Ezek az igék mit mondanak? Hogy az a fajta fájó emlékezés nem lesz. Nem olyan emlékezés lesz, hogy micsoda szörnyű volt, micsoda borzalom volt, hanem az örömmel való hálás visszaemlékezés, a rossz, mint olyan, ami most bennünket terhel, keserűséget okoz, így nem lesz emlékezés. Hadd mondjam, az ember mire hajlamos? Az ember nagyon hajlamos arra, hogy a rosszra emlékezik, nem? Ugye? Tehát a rosszat a maga mi voltában feleleveníti. A jót milyen hamar elfelejti az ember? Hadd kérdezzem, mi lenne a logikus, hogy mire emlékezünk inkább? Ugyan persze, hogy kinek mi a természetes, ugye az megint más kérdés, egyéni dolog, de az ember hajlamosabb a rosszat felidézni magában. Figyeljétek meg egy családban, egy házaspár között valami veszekedés kialakul, vagy bármi. Abban a pillanatban megemlékezik az ember a társának a jó cselekedeteiről, és hogy milyen sok jót kapott tőle. Nem, mi jut eszébe? Hogy igen, a múltkor is azt csinálta, meg a múltkor is ezzel bosszantott, azok az emlékek tolulnak fel, és a jó emlékek úgy háttérbe kerülnek. Figyeljük meg, hogy éppen ezért sok-sok kapcsolat helyreállításának is az egyik eszköze, hogy számba venni a jót, emlékezni a jóra, amit a másiktól kaptunk. Igen, az ember hajlamos arra, hogy a rossz jöjjön elő. És éppen ezért az Úr azt mondja, hogy nem lesz ilyen emlékezés, amikor fájdalmas lesz az emlékezés, és keserű lesz az emlékezés. De az emlékek megmaradnak, ott lesznek az emlékek. Hadd kérdezzem meg, hogy mi lesz az, ami a leginkább emlékoszlop lesz, és a leginkább emlékeztetni fog bennünket a Föld összes történésére, eseményére, amiben mi is részesek voltunk. Mi lesz az, ami a leginkább emlékeztetni fog bennünket erre? Jézus kezén és lábán a sebhelyek. És ezek az emlékoszlop, vagy emlékeztető, állandó emlékeztetés, ez nem fájdalmas lesz, hanem mit fog elmélyíteni a szeretetet és a hálát, hogy soha ne feledjük el, hogy mi az ára annak, hogy mi ott lehetünk. És hadd mondjam, az Isten és az ember kapcsolatát az fogja olyanná tenni, ami szorosabb lesz, mint az Isten és az angyalok kapcsolata, mert a megváltott ember még szorosabb kapcsolatba kerül Istennel és Jézus Krisztussal, mint az el nem bukott lények. Pontosan az emlékezés fogja azzá tenni, amilyen majd lesz. A múltnak az emlékei. Mit mond Mózes a népnek, amikor ott állnak az ígéret földje határán? Mit mond a 40 éves pusztai vándorlásról? Emlékezzél meg az egész útról, amelyen az Úr hordozott téged. És ez az emlékezés lesz a mennyben is, hogy igen, itt voltam a nyomorúságok, fájdalmak, bűneim közepette, de Jézus meghalt értem, és a legnagyobb szenvedést vállalta azért, hogy ott lehessek vele. És itt a földön is mennyi csodálatos tapasztalatban részesített, biztosította az ő szeretetéről, és velem volt, és elvezetett a célig. Hadd kérdezzem meg, milyen emlékezés lesz? Hálás, örömteli emlékezés, amely az embernek a szívét újból és újból élő szeretetre és még mélyebb hálára készteti az Isten iránt. És én szívem mélyéből kívánom, hogy itt már a földi életünkben is emlékezzünk. De szívem mélyéből kívánom, hogy majd ott együtt emlékezhessünk vissza a földi vándorotunkra az Isten országában, hálás emlékezéssel és örömmel. Amen.
Befejezésül keressük meg az énekes könyvünkből az 55-ös számú éneket, és énekeljük el imádság előtt az első és második versét, majd imádság után a harmadik és negyediket. 55-ös számú ének első és második versét énekeljük el.
Kegyelmes Urunk, mennyei édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan csodálatosan vezetsz bennünket ebben a földi életben, és köszönjük, hogy te olyan türelemmel viseltesz irántunk, amikor mi olyan lassú felfogásúak vagyunk, olyan kevéssé emlékezünk sokszor a te szavadra, és olyan sokszor elfeledkezünk a veled szerzett tapasztalatainkról, és olyan sokszor történik meg velünk, minthogyha a veled szerzett tapasztalatok meg se történtek volna az életünkben, úgy tudunk elkeseredni egy-egy következő élethelyzetben, vagy pedig úgy tudunk belesétálni újból és újból a bűnbe, mintha nem is emlékeznénk annak a szörnyű következményeire, és annak a rossz hatására, amit az mi életünkre tett. Istenünk, bocsássad meg, hogy olyan nehezen tanulunk, de még egyszer köszönjük a te türelmedet, hogy újból és újból emlékeztetsz bennünket, és noha pered van velünk, mert nem úgy viszonyulunk hozzád, ahogy viszonyulnunk kellene a sok-sok jóság és szeretet hátterén, de te mégis ebben a perben szeretettel a népednek nevezel bennünket, és emlékeztetés által akarsz bennünket közelebb vonni magadhoz, hogy emlékezzünk, hogy mi mindent tettél, mint népért is, de egyénileg a mi életünkben is. Emlékeztetni akarsz a te irgalmadra, bűnbocsátó szeretetedre. Emlékeztetni akarsz, hogy hányszor szabadítottál ki bennünket veszélyekből, a mi félelmeinkből. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy az életünk tapasztalatai bölcsét tudjanak bennünket tenni. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy mi ne csak előre tekintsünk, hanem a múlt tapasztalatait be tudjuk építeni a hitéletünkbe. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy vaj, ha ezek a tapasztalatok csak a szeretetet tudnák mélyíteni te irántad. És kérünk téged, Jézusunk, készítsél el bennünket a veled való találkozásra. És kérünk téged, adjad, hogy majd egy örökké valóságon keresztül ott lehessünk veled, és örökké emlékezhessünk arról, hogy te honnan szabadítottál ki bennünket. Istenünk, kérünk, cselekedjél értünk többet, mint kérni tudnánk, és bocsássad meg a mi bűneinket. És Urunk, kérünk, cselekedjél sokkal többet, mint kérni vagy elgondolni tudnánk. Amen.